Kádár Jánost javasolja államfőnek Orbán Viktor, az ellenzéki pártok népszavazáson döntenének. Újabb határidő, 2014-ben befejezhetik a 4-es metró építését, de utazni csak később lehet rajta. Piac tér az interneten, a virtuális boltban magyar kistermelők áruiból válogathatnak a vásárlók. Ez a Híradó délben, jó napot kívánok! Május 2-án választhatja meg az országgyűlés Áder Jánost köztársasági elnöknek. A Fidesz európai parlamenti képviselőjét a miniszterelnök javasolta államfőnek. Áder János jelölését a Fidesz és a KDNP frakciója is támogatja.
Viharos gyorsasággal ért véget a kormányzó Fidesz-KDNP közös frakcióülése, pedig a tervezetnél majdnem egy órával hamarabb kezdődött. A miniszterelnök itt jelentette be, Áder Jánost javasolja államfőnek. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője azt mondta, Orbán Viktor a legjobb meggyőződése szerinti jelölést tette meg.
A miniszterelnök elmondta a frakcióülésen, hogy Áder Jánost ő egyfajta horgony személyiségnek tartja, abban az értelemben, hogy biztonságot és kiszámíthatóságot tud adni Magyarországnak, biztonságot és kiszámíthatóságot tud nyújtani a magyar politikai rendszernek. Elhangzott a frakciülésen a miniszterelnök részéről az is, hogy a leendő köztársasági elnök egyik legfontosabb feladata az új alkotmányos rendszer további megerősítése és megszilárdítása lesz.
A Fidesz-KDNP frakció egyhangulag támogatta Áder János jelölését. Erről már Lázár János frakcióvezető beszélt.
Arról tájékoztatott bennünket miniszterelnök úr, hogy Áder János vállalja a jelölést, összegyűjtjük a szükséges aláírásokat, és azt benyújtjuk az országgyűlés elnökének.
Ahhoz, hogy Áder János hivatalosan is jelölt lehessen, a képviselők 1/5-ének 78 főnek az aláírása szükséges. A Fidesz frakció vezetője bejelentette, kedden meg is kezdik az aláírások összegyűjtését.
Áder János a Fidesz egyik alapítója, 2009-ig a párt országgyűlési képviselője volt, közben az országgyűlés elnöke is. 2002 és 2006 között pedig frakcióvezető. 3 éve Brüsszelben a Fidesz európai parlamenti képviselőjeként dolgozik.
Áder János 1988-ban a Fidesz alapító tagja volt. 1 év múlva az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokon ő is részt vett. 1990-ben országgyűlési képviselő lett. A választások 2 fordulója között nyilatkozott az MTV 7 című műsorában a leendő kormánykoalícióról.
Nyilván minél több szereplős a koalíció, annál nehezebb megegyezni, és annál nehezebb a kormányzás.
Az 1990-es országgyűlési, majd 4 évvel később a parlamenti és az önkormányzati választásokon is a Fidesz kampányfőnöke volt. Többször is betöltötte a párt alelnöki tisztét. 1990-től 2009-ig országgyűlési képviselőként dolgozott. 2-szer országos listáról, majd 3-szor egymás után a csornai egyéni választókerületből került be a parlamentbe. 1997. szeptemberében az országgyűlés alelnökévé választották. 1998-2002 között pedig házelnök volt. A 2002. májusában megalakult országgyűlésben az ellenzéki Fidesz képviselőcsoport helyettes vezetője lett, majd júliustól a ciklus végéig frakcióvezető. 2006. májusa és 2009. júliusa között Áder János ismét az országgyűlés alelnökeként dolgozott. 2009-ben európai parlamenti képviselővé választották, azóta uniós képviselőként dolgozik. Közben ő volt az egyik kidolgozója az igazságszolgáltatási reformnak, valamint az új választójogi törvénynek, amelyről decemberben nyilatkozott a Híradónak.
Könnyebb egy egyéni kerületben jelöltet állítani, mint az elmúlt 20 évben.
Áder János nős, 4 gyermeke van, felesége bíróként dolgozik.
Az ellenzéki pártok azt mondják, hogy Áder János nem lesz független és a nemzetegységét képviselő jelölt. A Jobbik és az MSZP is a népre bízná a döntést, az MSZP és az LMP bejelentette, hogy nem vesz részt a jelölésben. Schmidt Pál 2 hete mondott le az államfői posztról. A képviselők 1/5-ének támogató aláírásával lehet valaki hivatalosan államfőjelölt, és az előző köztársasági elnök megbízatásának lejárta után 30 napon belül kell megválasztani.
Jelölt az lehet, akit az országgyűlési képviselők egyötöde, vagyis jelenleg 78 fő támogat. A szavazás napját ezután az országgyűlés elnöke tűzi ki, ez most a házelnöki jogokat gyakorló alelnök Lezsák Sándor feladata lesz. A törvény szerint az előző államfő megbízatásának megszűnése után 30 napon belül kell az új elnököt megválasztani, legfeljebb két fordulóban.
Az első fordulóban az a jelölt lesz a köztársasági elnök, aki az összes országgyűlési képviselő szavazatainak a kétharmadát megkapja. Ez jelenleg 258 képviselőt jelent. Hogyha erre nem kerül sor, valamilyen oknál fogva nem születik meg ez a kétharmados többség, akkor a legkésőbb a következő napon kell a választásnak a második fordulóját megtartani. Ez a második forduló annyiban eltér az előzőtől, hogy ilyenkor az a jelölt lesz köztársasági elnök, aki a leadott szavazatok többségét megkapja.
A megválasztott köztársasági elnök nem állhat azonnal munkába.
Van még egy szabálya az új alaptörvénynek, ami nem szerepelt az alkotmányban, mégpedig az, hogyha a köztársasági elnököt majd megválasztják, akkor a megválasztásához számított 8. napon lép majd hivatalba.
Erre azért van szükség, hogy az esetleges összeférhetetlenségeket megszüntethesse a megválasztott államfő. A törvény ugyanis kimondja, semmilyen állami, politikai, gazdasági tisztséget nem viselhet a hivatalban lévő köztársasági elnök. Az esküt a törvény szerint hivatalba lépés előtt kellett tennie, ezt bármikor megteheti a megválasztását követő 8 napon belül.
Elfogadta a parlament az új országgyűlési törvényt, ebben szabályozzák az országgyűlés elnökének, alelnökeinek, jegyzőinek feladatait és a házbizottság tevékenységét is. A parlament a kormánypártok támogatásával 258 igen szavazattal 70 ellenében fogadta el a módosítást, amit 4 kormánypárti képviselő, köztük 2 frakcióvezető, Lázár János és Harrach Péter javasolt. Az új törvény értelmében nem alakíthat parlamenti frakciót a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció ebben a ciklusban. A törvény szerint csak azok a képviselők alakíthatnak frakciót, akiknek a pártja a választásokon országos listát állított és mandátumot szerzett. Az önálló frakcióhoz az eddigi 10 helyett 12 képviselőre van szükség. Ismét megrongálták a magyar honfoglalási emlékművet a kárpátaljai Vereckén. Kék és sárga festékkel mázolták össze, ezek az ukrán nemzeti színek. A vereckei hágóra kiránduló turisták vették észre és jelentették a rongálást. Az emlékmű Kárpátalja felőli oldalára ugyancsak ukrán nemzeti színekkel azt írták, hogy ez itt Ukrajna, jegyezd meg idegen. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes az eset után közleményében azt írta, elvárják, hogy az ukrán hatóságok vessenek véget a sorozatos provokációnak. Perének második napján is mosolyogva vidáman érkezett a tárgyalóterembe Anders Behring Breivik. A norvég tömeggyilkost ma hallgatja meg a bíróság, vallomását azonban nem közvetíti élőben egy televízió sem. Így akarják megakadályozni, hogy Breivik megkapja azt, amire a leginkább vágyik, a nagy nyilvánosságot. A 33 éves férfi 77 embert ölt meg tavaly nyáron. Beszéde végén felmentését kérte.
Már korán reggel hosszú sorokban vártak az újságírók az oszlói kerületi bíróság előtt, hogy bejuthassanak a Breivik perre. A norvég tömeggyilkost ma is rendőrkonvoj kísérte a tárgyalás helyszínére, ahol meghallgatásával folytatódik az ellene indított per. Anders Breivik ismét a náci karlendítésre emlékeztető kézfeltartással üdvözölte a tárgyalóteremben lévőket. Nem sokkal ezután fél órára berekesztették a tárgyalást, mert az egyik bírót összeférhetetlenséggel vádolta az ügyész. Tomás Indreb még tavaly nyáron az egyik internetes közösségi oldalon azt írta, Breiviket tetteiért ki kellene végezni. A bírót végül kizárták a testületből, helyét a tárgyaláson egy másik bíró vette át. Breivik félórás beszéddel készült a mai tárgyalásra, amiben elmagyarázza, mi motiválta a gyilkosságok elkövetésére. Mindezt azonban csak a teremben ülők hallhatják, a bíróság ugyanis sem videó, sem fényképfelvétel készítését nem engedélyezi. Tudósítók szerint Breivik beszéde elején azt mondta, lejárató kampány indult ellene, és az emberek hazudnak róla. Később történelmi elemzésbe kezdett, amelyben úgy fogalmazott, szerinte Európában utoljára Hitler idején volt demokrácia. Breivik azt mondta, tetteit jelentősen motiválta, hogy attól tartott, a bevándorlók miatt kisebbségben marad saját hazájában.
Kínos részletekről számolt be számoltak be a tanúk abban a perben, amelyben az ügyészség prostitúció elősegítésével vádolja Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő három bizalmasát. Egyikük arról mesélt a bíróságon, hogy egy képviselőnő többet magával apácának öltözve striptizelt Berlusconi előtt. Egy másik tanú, egy fotómodell azt mondta, hogy 2000 eurót kapott a volt kormányfőtől, amiért részt vett a villájában rendezett partikon. Kigördült az első Kecskeméten gyártott Mercedes, első gyártott Mercedesek. 120 autót indítottak el az Európai Elosztóközpontba. A magyar üzemben eddig 2000 autó készült el. Az első Kecskeméten gyártott autót elárverezik. A pénzt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kapja. A licit már meghaladja a 8 millió forintot. Kecskeméten most a négyajtós kupé gyártásának előkészítésén dolgoznak, ezért további 500 munkást alkalmaznak. Ezzel együtt 3000-en dolgoznak majd a gyárban. Benzin csúcs újra, szerdától a MOL 4 forinttal emeli a 95-ös árát, a gázolajé most nem változik. Egy liter benzin átlagosan 455 forintba kerül majd, ez újabb rekord. A gázolaj átlagára 441 forint marad. Újabb végső határidő 2014 tavaszára befejezhető a 4-es metró építése, ezt Arlós István mondta a Magyar Nemzetnek. A főpolgármester a lapnak azt is mondta, hogy Budapest vezetése rendkívüli lépéseket tett az elmúlt hetekben azért, hogy tartani lehessen az újabb határidőt. A metrót 8 éve építik és folyamatosan csúszik a befejezése.
Arlós István a Magyar Nemzetnek nyilatkozott az új határidőről. Azt mondta, a 4-es metró építése műszakilag 2014 tavaszára befejezhető. Azért, hogy ez így legyen, a főváros rendkívüli lépéseket tett az elmúlt hetekben. Hogy miket, azt nem részletezte a lapnak. Ha a 4-es metrót 2014 tavaszára műszakilag be is fejezik, azt még akkor sem lehet tudni, hogy mikor szállhatnak fel az utasok az új metróvonalakra. Kerestük a főpolgármesteri hivatalt, a kivitelezőt, vagyis a DBR metrót, és a budapesti közlekedési központot is. Egyik helyen sem nyilatkoztak. 2004-ben kezdték építeni a 4-es metrót, de már az elejétől folyamatosan voltak leállások. Késtek a fúrópajzsok, és a határidők is folyamatosan változtak.
2009 vége helyett 2010 végére lesz a fővárosnak új metrója.
Demszky Gábor 2007-ben beszélt először csúszásról, de fél évvel később az akkori főpolgármester megint újabb határidőt mondott.
2011. június 30 a végső határidő.
A 4-es metró első szakaszának a költségei is folyamatosan nőttek. Az induláskor 1998-ban még 130 milliárd forinttal kalkuláltak. 2005-ben már ennek közel a duplájával. 2009-re 366 milliárd lett ez az összeg. Arlós István mostani nyilatkozata szerint pedig eléri a 400 milliárdot. A 4-es metró kiemelt Európai Uniós projekt. 2015-ig be kell fejezni, mert akkor zárul az uniós finanszírozási ciklus. Ha addig, vagyis 2015-ig nem fejeznék be az új metróvonalat, akkor a teljes uniós támogatást elveszíteni az ország.
Feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Március 10-től nem szabadott tüzet gyújtani az erdőkben és környékükön. Az elmúlt napok időjárása miatt nincs szükség a tiltásra, mondta a vidékfejlesztési miniszter. Az erdőben tüzet gyújtani azonban továbbra is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szélcsendes időben lehet. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az eloltásáról. Az interneten virtuális piacon válogathatnak a vevők a magyar kistermelők áruiból. Éttermek, kisebb üzletek vagy akár a nagy élelmiszerláncok is vásárlók lehetnek. Eddig 500 kereskedő és étterem regisztrálta magát és várja a hazai gazdák kínálatát.
Bárány Barnabásék már 6 éve készítenek jussajtot.
Mi próbálkoztunk már nagyon sok helyen.
De még mindig kevesen ismerik, pedig minőségi hazai élelmiszer. Azt remélik, hogy a most elindult internetes piactér segítségével új boltok és vendéglők is vásárolnak majd termékeikből. Polgár Zoltán szerint fontos, hogy az éttermekben minél nagyobb legyen a hazai borválaszték. A virtuális piactéren az új bortermelőket is megismerhetik a vendéglősök.
Nagyon sok kitűnő új termelő lép piacra, akik nagyon jó terméket produkálnak, de még azért nem tudtak úgy bekerülni a piaci köztudatba, és ez nekik talán még inkább hasznos lesz.
Az egyesüléshez nagy élelmiszerláncok is csatlakoztak, ők is a magyar beszállítóik számát szeretnék bővíteni.
egyre inkább keresik a vásárlók a magyar termékeket, egyre tudatosabban válogatnak a polcok kínálatáról, és preferálják a hazai előállítású élelmiszereket.
A virtuális piac téren a kistermelőket már most 500-nál több regisztrált étterem és kereskedő várja.
Összeraktunk egy vásárlói oldalt, aki meg tudja mutatni a eladók felé, úgy a gyártók, úgy a termelők felé, hogy igenis van kereslet a magyar árura, csak termelni kell.
Országszerte információs pontokat hoznak majd létre, hogy helyben is segítsék a termelőket. A programot a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja.
Páncélszekrényben őrzik a legértékesebb hunkori leletet Szegeden, mert nincs pénz a bemutatására. A lelet legértékesebb darabja egy aranyezüst nyakék. Csak nem 100 évvel ezelőtt találták meg a kincs első darabjait a Nagyszéksósi pusztában, de nem ismerték fel az értéküket. A gyerekek sültökre és almára cserélték az iskolában.
Ez a nyakék csak nem 1/2 kiló arany és ezüst ötvözete, a Nagyszéksósi lelet legjelentősebb darabja. Az 5. században egy fejedelem tulajdona volt, az 1900-as évek elején viszont egy kondás használta.
Egy disznópásztor kiegyenesítette ezt a nyakperecet vagy torkvest, nyilván nem tudván, hogy egy arany nyakperec birtokában van, és ezzel hajkurázta, mint egy pálcaként a disznókat.
A leletek Röszke mellett a Nagyszéksósi pusztában hevertek. Az ott élők az aranyból készült díszekre azt hitték, értéktelen részből vannak. Móra Ferenc ásatta fel és gyűjtötte össze a leletegyüttest, több mint 150 darabot.
Meghaladja az 1 kiló is, tehát az összsúlya ezeknek az aranytárgyaknak. A, maga az arany összetétele az rendkívül finom, tehát a mostani aranyakhoz nem is mérhető.
Ez a múzeum gondja is. Annyira értékes a gyűjtemény, hogy csak szigorú biztonsági intézkedések mellett lehetne kiállítani, erre pedig nincs pénz.
Törhetetlen üveg legyen, golyóbiztos üveg legyen, amely mögé elrejtjük az aranyakat. Ezen kívül természetesen kamera szempontjából úgy kell berendeznünk azt az adott kiállító teret, hogy nyomon lehessen követni mindenféle mozgást. Úgyhogy technikailag is és pénzügyi szempontból is sok-sok munkát, előkészítést igényel ez.
Vagyis ameddig nincs pénz rá, vitrinek helyett páncélszekrényben marad az Európában megtalált legértékesebb hun aranylevet.
Sporthírekkel folytatjuk, majd jön az időjárás jelentés. Híradót este 7:30-kor láthatnak. Nézzenek bennünket akkor is, szép napot, viszontlátásra!
Boncolják a halottakat.
Természetesen. Vedd már fel, Titi, gyerünk.
Bocsánat, de ezt úgy mondja, mintha találtak volna valamit.
X16 QMK.
Ami azt illeti, uram, találtunk.
Marslakók. Ma 20 óra 10 perckor az M1-en.
Közszolgálati információ? Szolgáltató jelleggel?
Dermesztő poénok.
Nem érdekel ez a kérdés.
Zsibbasztó helyzetek.
Lesimítom a frizurádat.
Egy ismerős hang.
Ilyen az életem.
Egy ismerős arc.
Ilyen az életem.
Egy megbízható fazon.
És senki nem szól.
Csütörtök este 21:30-tól a Fábriban.
Jó napot kívánok! A magyar női vízilabda válogatott ma kezdi meg szereplését a Trieste olimpiai selejtező tornán. A magyar-orosz összecsapást 18 óra 30 perctől az M2-n láthatják. A Real Madrid 10., míg a Bayern München 5. BL címére hajt ebben a szezonban, ám hogy befordulhassanak a célegyenesbe, egymást kell megelőzniük.
Hétfőn még odahaza saját edzőközpontjában készült a Real Madrid a keddi BL rangadóra. Persze ez nem azt jelenti, hogy Mourinho csapata nem szeretne sok időt tölteni Németországban, hisz az idei finálénak is a Müncheni aréna ad otthont, amelyen szintén feltett szándéka részt venni a Realnak. Ehhez persze először épp a Bayern München kell legyőzni az elődöntőben. A német csapatnak tehát már az is plusz motivációt adhat, hogy a végső győzelmet saját stadionjában ünnepelhetné. Ráadásul a BL serleg az egyetlen, amit a Bayern idén elhódíthat, hisz a Bundesligában szinte esélytelen a bajnoki cím megszerzése. A két csapat korábban már számtalanszor találkozott egymással, ám a mostani a Bayern edző Jupp Heynckes miatt igazán érdekes, aki 1998-ban a Real Madrid mestereként már nyert BL-t, amely azóta is karrierje legnagyobb, de talán nem megismételhetetlen sikere.
Erődemonstráció, így jellemezhetnénk a női kosárlabda NB1 döntőjének első mérkőzését, amelyen a Sopron és a Győr találkozott.
Az egyik 19, a másik pontosan 20, azaz a sárgamezes Sopron 19 pontos győzelemmel kezdte a bajnoki döntőt, a csapat legjobbja pedig a 20 pontig jutó Fegyverneki Zsófia volt. Vezérletével a házigazdák esélyt sem hagytak a Győrnek, amelytől fokozatosan lépett el a bajnoki címvédő. Negyedről negyedre növelte előnyét Székely Norbert csapata, a különbség pedig a már említett 19 pontnál állt meg. A végeredmény Unica Euroleasing Sopron, Uniceát Győr 79-60, ezzel előbbi szerezte meg a vezetést a három győzelemig tartó bajnoki fináléban.
Az alapszakasz végéhez közeledik az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság. A legutóbbi játéknapon a Golden State Warriors a San Antonio Spurs-t fogadta.
Oaklandbe a Golden State Warriors otthonába látogatott a fekete mezben játszó San Antonio Spurs az észak-amerikai profi kosárlabdaliga alapszakaszának hajrájában. Rögtön magához ragadta a mérkőzés irányítását a nyugati éllovas Spurs, már a meccs 6. percében 10 pont volt a vendégek előnye, és ez a későbbiekben tovább nőtt, így a fél időre beállt a meccs végi 21 pontos különbség. A mérkőzés legeredményesebbje a képen látható 175 centis Nate Robinson lett a maga 30 pontjával. Popovics edző a rájátszásra készülve most sem terhelte túl sztárjait, fővezérének Tim Duncannek ezúttal 11 perc játékot szánt. A vége 120-99-es sima vendéggyőzelem, a San Antonio játékosai nyugodtan és pihenten vághatnak majd neki a rájátszásnak.
Jégkoron következik szintén a tengeren túlról. 7 gólos szoros mérkőzést játszott a Boston és a Washington, a végén egy találat döntött.
Nem mindennapi mérkőzésen van túl a címvédő Boston és a Washington. A címvédő bocsok kicsit álmosan kezdtek, ami az első harmadban fővárosi vezetést eredményezett. Semin volt a gólszerző. A második 20 perctől kezdve már magához tért a címvédő. Peverly találatával egyenlítettek, majd Péli góljával már 2-2 volt az állás az utolsó játékrész előtt. Itt is felváltva potyogtak a gólok, Ralston szerezte meg a vezetést a Bostonnak, majd Laich módosította ismét döntetlenre az állást, és az izgalmaknak még mindig nem volt vége. Sara góljával alakult ki az egygólos vendégsiker, győzelmével a Boston így összesítésben 2-1-re vezet a negyed döntőben.
Ne feledjék, a magyar női vízilabda válogatott ma kezdi meg szereplését a Trieste olimpiai selejtező tornán. A magyar-orosz összecsapást 18:30 perctől az M2-n láthatják. Sporthírekkel az esti híradó után várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Az előrejelzetteknek megfelelően Magyarország déli és kelet részeit elérte egy komolyabb csapadékot adó felhőtömb. Helyenként már a 10 mm-t is megközelítette a lehullott csapadék mennyisége, és a következő időszakban is úgy tűnik, hogy abban a térségben lehet számítani már kisebb mennyiségű csapadékra. Hiszen a Kárpát-medence keleti részei mentén vonul el egy ciklon, illetve a hozzá kapcsolódó felhőzet. Nyugat felől is közelednek frontok, de Európa nagy részének időjárását alapvetően ciklonális hatások alakítják a következő időszakban is. Most a délutáni órákban észak-nyugat felől azért lassanként vékonyodik, illetve szakadozik a felhőzet. Emiatt főként a Kisalföldön, illetve helyenként az Észak-Alföldön, valamint az északi középhegység térségében lehet számítani kevéske napsütésre. Délen és keleten azonban inkább zárt marad a felhőzet. További esőre, záporokra lehet számítani, és ami nagyon fontos, hogy a szél azért lassanként mindenütt mérséklődik. Az esti órákban már inkább csak mérsékelt lesz a légmozgás. Délen lesz egyébként ma a leghűvösebb. Éjszaka, északnyugaton még inkább csökken a felhőzet. Ennek megfelelően itt valószínű a leghidegebb, helyenként gyenge fagy is előfordulhat, és esetleg az északi középhegység völgyeire is igaz lesz ez. Ugyanakkor az ország déli és kelet részein továbbra is inkább erősen felhős borult idő várható, de még mindig előfordulhat kisebb csapadék, ott valószínű viszont az enyhébb idő a sok felhőnek köszönhetően. Holnap napközben a Dunántúlon közepesen, illetve erősen felhős területek, illetve időszakok váltakoznak, számottevő csapadék azonban nem valószínű, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Ugyanakkor főként a viharsarokban, illetve a Tiszántúlon még mindig vastagabb lesz a felhőzet, és itt még mindig lehet számítani esőre, főként a Tisza vonalában lesz élénk a szél. A következő időszakban azonban már szárazabb levegő érkezik fölénk, csütörtökön és pénteken, azért az ország nagy részén lehet számítani napsütésre, és már csak néhol fordulhat elő futózápor, szombaton viszont egy újabb nedves léghullám érkezik. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!
Csevről mesélj hosszabb a licis.
Nem tudom, hát...
Ti kérdeztek, én válaszolok? Ákos Heves? Mit tudom én? Hát fogalmam szinten. Nem beszéltem vele ma reggel.
Halkas húgom, pofam be.
Medvének akarsz mondani egy jó kívánságot, mondasz neki, maradj talán. Szőke kislány?
Kivonul a járdára, nem.
Ez nagyon jó, de ez nagyon kis.
Maradj talpon! Ma az M1 műsorán. Megtudjuk, hogyan vélekednek a kerékpárosok városi közlekedéséről az autóvezetők. Bemutatjuk a legújabb gumiabroncs fejlesztéseket, valamint vízre szállunk a vízirendészekkel is. Útravaló. Szerdán 11 óra 10 perckor az M1-en.
A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT.
A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció.
Kolozsvár Románia második legnagyobb városa tele egyetemistával, de lehet-e kulturális főváros, és ha igen, hogyan? A kortárs következő adásában Gutmann Szabolcs kolozsvári építésszel találkozunk.
Kortárs. Szerdán este az M1-en.
Mindenki máson nevet. Nehéz ezt kisajátítani, hogy ez most ez intellektuális poén volt, mert csak hárman nevettek, és abból egy gépészmérnök. Tehát ez...
Kötelezővé tenni mindenkinek a Hahota klubot.
Azt vettem észre, hogy én nem nevettetek, így szülök, szóval én így vagyok.
Olyan pasi, az nem menj hozzá, akinek nincs humora.
Hát igen.
Nem?
Kivéve a neked sincs, mert
Négy szellem. Pénteken este az M1-en.
Lord, don't leave me. Ez
medvehagyma.
Süssünk fogast is kettegedik.
Hány százalék?
Ez olyan 66 százalékos.
Igen, ő egy medvehagyma olaj.
Ahhoz képest, hogy először azt hittem, hogy tréfa, ahhoz ugye? Képest ez marha jó.
Gasztro Angyal. Szombaton délután az M1-en.